Beindult az iskolai tanév, sok szülőnek fejtörést okoz, hogy vajon sporttevékenységre járjon külön óragyanánt a gyermeke, vagy valamilyen kézműves tevékenységre, esetleg színészmesterség rejtelmeibe nyerjen betekintést. Mai adásunkban ebben próbálunk segítséget adni. Ugye évek óta már nagy sikerrel működik a Cserepes Házban, a Holdvilág Kamaraszínház, Pogácsa az Arénában színkör és stúdió, Koltai Judit színész és rendező vezetésével. A mai műsorunk erről szól, önök a Családcentrum Alapítvány Családban Marad című műsorát hallják. Én Somogyi Tímea vagyok, a mai műsor szerkesztője és műsorvezetője. Örülök, hogy elfogadta a felkérésünket Koltai Judit színésznő.
Én pedig örülök, hogy meghívtak, köszönöm szépen a meghívást.
Vágjunk rögtön a közepébe a dolgoknak. Sok szülő, tehát az érdekel, hogyha szeretné biztonságban és jó helyen tudni a gyermekét, hogy miről is szól ez a kettő foglalkozás, ugye életkor szerint vannak külön választva a gyermekek.
Van a színkörünk 8 és 13 év közötti gyerekeknek, és 13 év fölött általában már középiskolások, akik járnak hozzánk a stúdióban, pedig egy kicsikét már mélyebben, nem csak a színjátszással, hanem az emberi életvei termeivel már jobban foglalkozunk, kicsit mélyebbre beleásunk, ugye a korosztálynak megfelelően.
Hogy képzeljünk el mégis egy foglalkozást, főleg nézzük meg a legelején, amikor becsöppennek mondjuk a 8 évesek. Ugye sok szülő azt gondolja, hogy akkor majd könnyebb lesz a versmondó versenyen a gyermekének, ha van ilyen affinitása, vagy már színészek szeretnének lenni.
Alapvetően a színkör szerintem nem csak abban segít, hogyha valakinek ilyenfajta ambíciói vannak, hogy azokat megélje, kiélje, hanem sokat segít azoknak is, akik nem nagyon mernek vagy tudnak közösségben megnyilvánulni. Több szülőtől hallom, hogy amióta színkörre jár a gyermek, azóta könnyebben fogalmaz, bátrabban szólal meg, esetleg ha kihívják felelni, akkor kevésbé jön zavarba. Tehát egy olyan pluszt adhat a színkör, ami nem feltétlenül a színjátszással, hanem inkább az egymás közötti közlekedéssel, szóban, tekintetben, testbeszédben tulajdonképpen abban segíthet.
Vannak olyan szülők, akik valószínű attól is aggódnak, hogy mondjuk vannak gyerekek, akik már járnak egy-két éve, az övé meg most kezdené.
Lehet, hogy a szülő aggódik, de én azt vettem észre a gyerekeken, hogy erre nincsen alapjuk. És a szülő azért aggódik, mert a mi foglalkozásaink is olyanok egy picit, mint az iskolai óra, de mégsem. Annyiban olyanok csak, hogy a szülők nem ülnek bent. És egészen addig aggódik a szülő, amíg először nem találkozik a gyereke megnyilvánulásaival. Nálunk karácsonykor van egy ilyen bemutató óra, és az évad végén, évad tanév az ugyanaz szinte, végén van egy bemutató óra, amikor a színkörösök is és a stúdióksok is bemutatják, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkoztunk az évben. És akkor egyszer csak a szülő látja, hogy egymással működnek a gyerekek, ahogy egymásra néznek, ahogy kommunikálnak, civilben is egyébként. Tehát egy ilyen oldott, felszabadult légkörben az ember, hát hogy úgy mondjam, jól érzi magát, még ha az gyerek is, sőt, és a szülő meg megnyugodhat, hogy az ő gyerkőce az bizony jó közegben létezik. És egyébként ez egy ilyen oda-vissza hatás, tehát soha nem lehet így felülről ilyen doktrinákkal elővezetni. Elvárások lehetnek, de az soha nem egy kikényszerített, kötelező valami, hanem inkább az, hogy elhinni a gyerekről, és a gyerek önmagának is adja ez egy feladat, hogy tudni, hogy ő mire képes, mert mennyi mindenre képes, és akkor már szinte nem is feladatot hajt végre, hanem megél valamit, és az szuper szokott lenni általában.
Kell attól félni, hogy itt nagyon hosszú szövegtanulás vár a gyerekekre?
Hát mikor, hogy? Ez is olyan dolog, hogy például most kezdtük el a színkört, és feladtam egy nagyon helyes verset legközelebbre tanulni, de már elkezdtünk vele foglalkozni, meg játszottunk vele, tehát az óra végén szerintem mindenki megtanulta, aki esetleg nem tudta volna, úgyhogy félni nem kell. Illetve ha úgy fogjuk fel a színkört, mint valami kemény feladat, ahol jaj, meg kell felelni, akkor ott lehet félni, mert azt hiszi az ember, hogy ez valami más, mint a normális. De közben meg a félelem az rögtön elszáll, mert olyan dolgokkal foglalkozunk, ami tulajdonképpen örömet okozhat, ha meg örömet okoz, akkor meg mitől félünk. A szövegtanulás az pedig csak akkor mennem át, amikor már nagyon-nagyon nagy feladatok vannak, vagy igazi szereptanulás, de általában ezt menet közben mi hát abszolváljuk, hogy úgy mondjam, de hát nem kell annyira megijedni.
És hogy működik ez a nagyobbaknál, aki mondjuk kamaszként jön rá, és érdeklődik a színészmesterség iránt, ő is bekapcsolódhat rögtön a nagyobbak csoportjába?
Igen, előfordult már, hogy évközben jöttek a stúdiósok is, és akit ez igazán érdekelt, ezt könnyedén vette ezeket az akadályokat, tehát ebből egyáltalán nincsen probléma. Illetőleg, ha valakinek furcsa közeg, akkor esetleg azt mondja, hogy jaj, na én ezt nem választom, és viszontlátásra. Ebből sincs semmi baj. Inkább abból van a baj, ha valaki a szülőnek a saját maga vágyát próbálná teljesíteni. A szülő nagyon szeretné, hogy jönne, de ő meg nem szeretné. Hát Istenem, jobban érdekli a fizika, az úszás, a bármi más, vagy minden együtt, de pont ez nem. Tehát, hogy mondjam, ami a művészettel kapcsolatos, az azt gondolom, hogy soha nem lehet kényszer, hanem a művészet maga egy örömforrás, a befogadónak is, meg az adónak is. Tehát aki műveli a művészetet, annak is, és annak is, aki a másik oldalon van, úgymond, de hiszen egy oldalon vagyunk, ez a jéjjagféle kiegészítés. Ugye, hogy ez az oldal is fontos, meg az az oldal is fontos, így kerek egész a világ is egyébként. De szívesen elmondom, hogy áll össze egy ilyen stúdiófoglalkozás, mert arra végül is nem tértem, kiváló volt kérdés. Mindenki csapatnál relaxációval kezdünk. Amikor egy picit visszagondolunk a hétre, az előző hétre, és felidézhetünk olyan eseményt, ami nekünk meghatározó volt, érdekes volt, valami miatt fontos volt, valami miatt ki szeretném beszélni magamról. Tehát egy csomó indok lehet arra, hogy arról szeretnék beszélni. A relaxáció alatt erre koncentrálunk, majd a relaxáció végén mindenkinek esélye van mesélni a saját történetét. Ez azért érdekes, mert nagyon sokan nem szeretnek magukról beszélni, itt meg mindenki mond valamit magáról. És akkor szinte néha észrevétlenül egyszer csak olyan megnyilvánulásai vannak, amit egyébként hétköznap nem szokott. Tehát mesél, egymáshoz szólunk, és így zajlik tulajdonképpen a foglalkozás indulása.
Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünknél. Lehet létezik ő, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz már nem vigyáz egy cseppnyi földre, s el kell mennünk mindörökre. Fény.
életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem. Hallom hangjait, és el nem érem. Ott a tenger, itt az én bajom.
Hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. Itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még.
Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a jel, ami szól, de a hang, ami hív, még nem mond semmit, meddig érek, s lesz-e út, hogy visszatérjek én. Csak hallgatom, csak bámulom. Tengőfény ország, hogy láss csodát életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem. Hallom hangjait, és el nem érem. Ott a tenger,
itt vannak álmai.
A relaxáció után, amikor összeálltak a mesék, akkor többféle változat szokott előfordulni. Van, hogy valakinek a története annyira érdekes, hogy ezt megjelenítjük helyzetgyakorlatban. Van, hogy egy csomó érdekes helyzetgyakorlat lehet, és azért több történetet is akár bemutatunk, vagy összegyúrunk. Tehát sokféle megoldása létezik annak, hogy a meséknek tulajdonképpen tartalmat adjunk látványban is. Tehát akkor általában úgy van, hogy akié a történet, az lesz a történet rendezője, kiosztja a szerepet, hogy rá, lehet rá jelentkezni. Ezt a gyerekek általában önmaguk megoldják. Sokat lehet a gyerekekre bízni, és hinni kell abban, hogy nagyon ügyesen megoldják. Legyen az a gyerek, aki most kapcsolódott be, legyen az a gyerek, aki már 2-3-5 éve jár, teljesen mindegy, a gyerekek egymás között feloldódnak. Nem érzik a felnőtt szemet, stb. A felügyeletet, vagy ilyesmit, amit nem vallanak be, vagy nem beszélünk róla, hogy jó egy felnőtt, de sokkal oldottabbá teszi őket. Majd, amikor megvan az a pár perc, hogy ugye kipróbálják a kis jelenetüket, akkor megnézzük közösen. És akkor megbeszéljük a jelenetet. Részben emberi szempontból nézzük meg a jelenetet, részben művészi szempontból, színművészeti szempontból, színpadi szempontból, és egyszerűen észrevétlenül belemászunk az úgymond szakmába, anélkül, hogy nagyon szakmázni akarnánk, tehát, hogy a színházban az kell, hogy nem, belül fakad valami, amit tovább lehet gondolni. És ez a nagyoknál is, és a kisebbeknél is így van. Ezen kívül nagyon fontos tantárgy nekünk, ezt mondjuk nevezzük színészmesterségnek, hogy hivatalosak legyünk, de nem fontos elnevezni, ez csak az egyszerűség. Aztán nagyon fontos tantárgyunk a beszédtechnika, amit Montág Imre könyvéből tanulunk. Évek óta már én is az ő könyve alapján tanultam, sőt, amikor én még tanultam a beszédtechnikát, akkor még élt Montág Imre, és én először nem is könyvből, hanem stencilezett lapokból tanultam, mert a mi beszédtanárunk a Montág Imrének volt az asszisztense, a Ford Krisztina, És ő akkor még dossziéban paksamértaként hozta a Tiszta Beszéd című könyvnek az alapját. És aztán utána került ez könyvbe. Úgyhogy a Montág Imre című könyvből nem csak azért tanulunk, mert beszédet tanulunk, mert a beszéd plasztikusságát tanuljuk. Montág Imrétől és a beszédtechnikai gyakorlatai verseken keresztül azt is megtanulhatjuk, hogy milyen például egy emberi viselkedés, vagy ugyanaz az ember, hogy viselkedik, ha más helyzetben van, vagy ugyanaz az ember, hogy viselkedik, hogyha boldog, hogyha elégedetlen, vagy ha valamilyen olyan viszonyban van azzal az illetővel, akivel beszélget, akit nagyon tisztel, vagy pont a fordítottja. Annyi mindenféle zegzug van még a beszédtechnikában, és nem egy nyers, egy száraz téma, hanem maga az ember. És ezt felfedezni megint csak egy örömünknek.
Ami még fontos tantárgy nálunk, az a mozgás. És a mozgással úgy vagyunk, hogy minden hónapra jut egy tanóra, de az volt a tapasztalat, hogy ha havonta egy mozgásóránk van, akkor éppen bemelegednek a gyerekek, és már vége is van, úgyhogy így általában két havonta van egy hosszabb dupla óránk, illetőleg akkor is van mozgásóránk, hogyha valamilyen fellépésre készülünk, amihez koreográfia kell. A mi mozgástanárunk a Hermál Henriett, aki zuglószerte tanít tényleg, és akiről azt tudom még elmondani pluszban, hogy a Henny hozzám járt gyerekként színkörre. A Pogácsa az Arénában színkör első tagjai között szerepelt, úgyhogy nagyon régi az ismerettség, és én nagyon örülök, hogy ő a pályának ezt a részét választotta, mert ő is játszik, énekel, de a mozgásban teljesedett ki, és nagyon jól működik, és mi azt hiszem, nagyon jól működünk együtt. Ő tudja a gondolataimat, ismer engem, mint színészoktató, ismer engem, mint színész, hiszen ő játszott is nálunk a Holdvilág Kamara Színházban, és olyan régi az ismerettségünk, és olyan szakmai barátság van közöttünk, ami tulajdonképpen egymás kiegészítésén alapul. Úgyhogy a mozgásóráink is nagyon izgalmasak, és minden bemutató órán ebből is van egy kicsi ízelítő, meg abból is, amit mi a prózai szinten működünk, és ezt általában összegyúrjuk. Tehát van konkrét darab, van konkrét esetleg vers, zenés összeállítás, bármi van, mi együtt tudunk működni. És szerintem ez is nagyon fontos, a gyerekek is nagyon szeretik, plusz egy más korosztályt képvisel. Tehát nyilván a Henny közelebb van a gyerekekhez, ugyanakkor meg a gyerekek azt is látják, hogy hogy viszonyul hozzám, tehát az is egy minta valahogy, és nekem az nagyon jól esik, hogy ő tiszteli, amit csinálunk együtt a gyerekekkel. Bár alapvetően én azt szoktam mondani, hogy én mindig a gyerekektől tanulok, tehát amit én pluszban hozzáadok, az a rettentő nagy szakmai szeretet, vagy vágy, vagy az én gyerekkoromból kimaradt kis furcsaság, hogy ahogy szokták mondani, mert gyerekkoromban is ugye színész akartam lenni, és akkor nem voltak ilyen lehetőségek. Tehát verset lehetett mondani, énekelni lehetett. Én főleg a fürdőkádban gyakoroltam az éneklést a fürdőszobában, mert imádtam énekelni, ez a mai napig tart. És ez lehetett. De hogy egy konkrét színjátszó csapathoz tartozzak, na, az nem lehetett. Akkor az én időmben valahogy ez nem volt. Én szavaló versenyekre jártam viszont ehhez képest, és a szüleim nagyon büszkék is voltak rám. Mondjuk az én apukámnál könnyű volt szavaló versenyre járni, mert nálunk otthon nagy barátságban voltunk a versekkel, úgyhogy apukám is nagyon sok verset tudott. Szóval ez úgy otthonról jött valahogy.
Te, aki nem tévedsz el a csillagok közötti titkos úton, feledkeztél meg a rólunk. Gyere elértünk és vigyél el minket, te csodálatos révész, úgy várunk rá.
Így és feledkezött, itt áll a forrás, hol kelet és nyugat össze, fény meg a sötét összefér.
Föld vár szomorú és idegen, nekünk az élet befejezett szerelem.
Olyan ember nincs, ki ebből érezne rá.
Valahol máshol messze valami helyünk, mert nincs a földön, akit szeretünk.
Mert elment rég, aki jó volt még hozzánk.
Az ég volt itt
fordulhat, hogy vannak szülők, akik örülnek, hogy ügyes talpra esett a gyermekük, és szeretnék, ha menne mondjuk szavaló versenyre, vagy mesemondó versenyre. Uh-huh. Tud-e ön ebben akkor segíteni számukra?
Hát, ha megkérnek, akkor szoktam, persze. Akkor általában elhozzák a mesét, vagy a verset, és akkor színkör után, vagy egy másik alkalommal leülünk, és átbeszéljük, hogy hol mit lehet javítani, vagy hol lehet érdekesebbé tenni, hol lehet, hogy úgy mondjam, plasztikussá tenni a szöveget, hogy lehet az, hogy jobban belemenjünk a szövegbe, és a tartalmát is jól megismerjük, mert általában az a nehézség, az utóbbi időben én azt tapasztalom, hogy nagyon az utóbbi időszakban, na jó, szóval az a sok helyen, és tényleg a kivétel erősíti a szabályt, az van, hogy a szavaló versenyeket, mesemondó versenyeket sok helyen így letudják, hogy két hét múlva lesz téged, kiválasztalak, menjél. És nincs meg az emberben az a büszkeség, hogy na hát én ki vagyok választva, vagy kiválasztódom. Tehát én emlékszem, hogy gyerekkoromban nálunk úgy volt, hogy nagy dolog volt, hogy lehetett menni szavaló versenyre is, és ezt nem kijelölés alapján intézték el a tanárok, hanem hát kérdezték, kinek van hozzá kedve, és akkor jelentkeztünk, és akkor ilyen felmenő rendszer volt, osztály, akkor iskola, akkor kerület, akkor ország, város, országos. Megjegyzem, én soha nem jutottam el az országosra. Én a legnagyobb eljutásom én nekem a budapesti volt, de én akkor is szerettem verset mondani, amikor éppen nem jutottam el az országosra. Hát ez így belülről fakad, vagy nem. Tehát én azt mondom, hogy nyugodtan mindenki forduljon hozzám, és ráadásul inkább azok fordulnak hozzám, akik a tanítványaim. Tehát én így nem hirdetem magam, hogy vadidegen gyerekeknek felkészítést vállalok szavaló versenyre, mert ez nem az igazi. Szóval én a gyereken keresztül tudom, azon a gyereken keresztül tudom a verset is hát kicsit megfogni, ahogy ő érezhet vele kapcsolatban. Meg fontos az is, hogy miért pont azt a verset választottam, miért pont azt a mesét. Nyilván kötődik hozzá valamilyen szinten. Ha ezt például átbeszéljük, akkor már sokkal több köze lesz hozzá, másképp fogja elmondani, mint egy rákényszerített valamit mondandót, te beszéljél az évnyitón, mondj egy verset, jó, megkapod a verset évnyitó előtt 5 nappal, és utána tanuld meg. Szóval, hogy én nekem ehhez sokkal több lélek kell, és én is több, tehát lelkiismeretesebb munkát fektetek akkor bele, ha ismerem a gyereket nyilván, mert közel van hozzám.
Igen, már benne is volt részben a következő mostani kérdésemre a válasz, hogy ugye ki válasszon szöveget, a gyermek, a szülő, vagy a pedagógus?
Mindenki választhat, de szerintem meg kell kóstoltatni idézőjelben a gyerekkel azt a szöveget, mennyire tetszik neki. Lehet, hogy ő nem választotta volna, mert még nincs annyi ismerete, mint például egy pedagógusnak van, vagy egy szülőnek. Tehát javasolni abszolút lehet, nem egy percig nem gondolom azt, hogy a pedagógus ne javasoljon, de a gyerekből kiindulva kell javasolni, mert a pedagógus viszont közelről ismeri őt, és ő pontosan tudja, hogy ő neki ez vagy az a vers mit mondhat, vagy ő mit tud közvetíteni a vers vagy a mese által. Úgyhogy én bízom a tanárokban ebből a szempontból, csak ő nekik annyi sok adminisztráció és sok dolog van, hogy az nem, hogy mondjam, nem szimpatikus nekem, hogyha a gyerek csak úgy kap egy verset, hogy nesze. Igen. És letudjuk. Tehát ne letudjuk, mert a vers és a vers szeretete pont most indulna el benne. Hát ha kötelező olvasmány, és akár, akkor elkezdik nem szeretni. Én például a mai napig, sőt, nagyon is, szeretem a Pál utcai fiúkat, a Légy jobb, mint halálig ott, és tudom, hogy ez már sok helyen azt mondják, ezek már nem korszerű kötelező olvasmányok. De az viszont nagyon korszerű, hogy a gyerek megtanulja, hogy legyen hű valamihez, valakihez, hogy vigyázzon a társaira, hogy legyünk együtt, hogy az bizony nagyon korszerű például a Nyilas Misi esetében a Légy jobb, mint halálukból, hogy megismerjen egy olyan világot, ami lehet, hogy szembe fog vele menni, de ő mégis maradjon becsületes. Ezek lehet, hogy nem korszerű fogalmak, de hát ennélkül hova jutunk?
Ez így van, igen.
Úgyhogy kötelező, nem kötelező, én szerintem a felnőttnek kötelező utat mutatni a gyerekeknek, műveken keresztül pedig egy öröm. Tehát én Rongyosra olvastam a Légy jobb, mint halálikot is, Rongyosra olvastam a Pál utcai fiúkat is, sőt, abból én aztán, amikor felvételiztem a színművészetére, akkor én ezekben monológokat tanultam meg, és az egyik monológ az még benne is van az Önálló estemben. Elévülhetetlen szerintem az a fontosság, hogy tisztességre tanítsuk úgy a gyerekeket, hogy észre se veszik. És a műveken keresztül bizony, amikor azonosulunk a hősökkel, akkor ez a legjobb, amit tehetünk velük.
Visszatérve a Cserepesházba, hogy működik ez, hogyha mondjuk valaki betölti a 13 éves kort, akkor automatikusan átkerül, vagy...
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális, pedig tényleg nem is beszéltünk róla. Az van, hogy nem egy ilyen szigorú szabályzat szerint működünk, hanem egy körülbelüli szabályzat szerint. Tehát alapvetően 13-ig járnak a színkörbe, 13 fölött pedig a stúdióba a gyerekek. De mind a kettőre volt példa. Volt egy kislány tavaly előtt, aki már elmúlt 13 éves, de már 2 éves stúdióban van, mert ő 5 éve már járt hozzám. Tehát ő már egy olyan stádiumban volt a színházzal való kapcsolata miatt, vagy a tanulás miatt, hogy ő örömmel ment a stúdióba, sőt, ő kérte, hogy nem maradhatna a többiekkel, akik viszont már belenőttek a stúdióba. És én azt mondtam, hogy de. Miért ne? Miért ne? A színkör az egy alapot képez, amit már ő megkapott. Ebben az évadban viszont pont úgy kezdődött, hogy a fordított esemény játszódott le. Hogy tudnilik, egyik kislány 13 évét betöltötte, ő 2 éve járt már hozzám, és nagyon készült, hogy ő most már stúdiós lesz, táborban is mondta, ja, mert hogy arról nem beszéltünk, de nyaranta a Cserepes házban mi, a színköröseknek mi táboroztatunk, tehát van színjátszó táborunk is, és mondta nekem Regi, akit így hívnak, Regi, hogy hát ő már megy a stúdióba. Majd, amikor a táborban a bemutató óra megtörtént, akkor elkezdtünk beszélgetni ővele is, meg anyukájával, és kiderült, hogy azért ő nagyon szívesen maradna a régi csapattal. És mondtuk neki, anyukája is mondta, én is mondtam, hogy hát majd eldöntöd nyáron, hogy hova szeretné menni, én nyitott vagyok. És ez azért is fordulhatott elő, mert közben mi a színkörösökkel az Imbolygó iskola bolygót mutattuk be, a Vörös Sándor gyermekszínjátszó találkozón, ami olyan sikeres lett, Békés Márta verseiből állt össze egyébként a mű, hogy az első megjelenésünk kör már is aranyminősítést kaptunk. Akkor utána eljutottunk a regionálisra, tovább jutottunk kvázi a regionális szemlére, ahonnan megerősítvén az aranyminősítésünket, mert regionális szemlére már csak az aranyminősítések jutottak, beneveztek minket az országos fesztiválra, és ezért tavasszal voltunk Szegeden. És ebben az Imbolygó iskola bolygóban az említett Regi nagyon-nagyon szépen szerepelt, nagyon szépen énekel egyébként a Laba. Minden gyerek nagyon ügyes volt, de nyilvánvalóan a kötődést a színkörös csapattal ez is hozta, hogy együtt érték el a sikereket. És a stúdiós csapat annyira más, egy kicsit hozzájuk képest felnőtt, hogy lehet, hogy ezen is elkezdett gondolkozni, hogy az a fajta tudás talán még benne nincsen, ugyanakkor meg ez a társaság, ez nagyon-nagyon jó, meg szereti, meg egymást is nagyon szeretik, tehát ő szívesen maradna még velük. És akkor az íre a pont pedig az, hogy most 28-án szombaton a Marcibányi téren lesz egy gyermekszínjátszó rendezői fórum, ahova Kaposi László, a Drámapedagógiai Társaság vezetője meghívta az Imbolygó iskola bolygót az országos fellépés alapján, és oda az egész országból mindössze 3 csapatot hívtak meg, kvázi bemutattandó a rendezőknek, a rendező tanároknak, hogy milyen egy előadás, amikor a gyerekek szívvel, lélekkel, és hát elég ügyesen adják elő ezt a kis produkciót. Úgyhogy ez az érdekesség. És még az az érdekesség, hogy a kísérőnk pedig a Békés Márta lesz, aki a könyvet írta, aki a verseket írta, és ő gitáron kíséri a csapatot.
Ó, ez fantasztikus lesz biztos. Ugye beszéltünk itt már, hogy rugalmasan kezelik az életkort. Mi történik akkor, ha valaki belép a felnőtt korba?
Tehát elmúlt 18 éves. Hát ugyanez történik tulajdonképpen, mint a színkörösöknél, és megint azt tudom mondani, hogy most már több 18 évesünk is van. Mi az elmúlt nyáron, azaz most, bocsánat, nemrég, a nagyokkal elutazós táborban voltunk, és Jári Übük királyából kezdtünk el mindenféléket próbálgatni. Gyerekek írtak zenét a verseihez, és ebből lesz majd egy bemutató a Holdvilág Kamara Színházban januárban. De egészen addig a stúdióban mi ezzel fogunk foglalkozni. És hogy így visszatérjek a 18 éven felüli történetre, aki most 12-es a középiskolában, az természetesen még középiskola végéig akkor is automatikusan járt eddig is, hogyha már betöltötte évközben a 18-at, nem lépett hirtelen ki, ugye. Viszont most egy olyan érdekes eset történt, hogy van egy tanítványom, aki tavaly már egyetemre járt, de az előző előadásunkban a Védekin tavasz ébredésében játszott, és annyira nehezen válik meg tőlünk, egyébként előtte 9 évet volt nálunk, úgyhogy még pici korától, 8 éves korától kezdve volt, és most meg már hát 19 is. Szóval, hogy ő azt kérdezte, hogy eljöhet-e a táborba, hogy foglalkozzon ő is ezzel az übű darabbal. És akkor mondtam neki, hát ha van kedved, akkor igen. Eljött a táborba, és most meg az volt a dilemma, de hát akkor hogy marad a darabban, hogyha ő nem jár, és akkor így most jár. Tehát visszajött egyszerűen, és most megint bekerült. Úgyhogy ő már 19 éves, és mégis. Tehát ez nem ennyire meghatározó. Én szerintem, ahogy így tapasztalom, a gyerekek egymás között, gyerekek meg fiatalok, ahogy egymás között léteznek, működnek, a társaság miatt is, az együttjátszás miatt is szeretik tulajdonképpen az előkészületeket, a foglalkozásokat, és hát én meg nem akadályozom meg, persze benne őket.
Hajnal tüzeig, ez a föld és a
szóba került már a nyári tábor, az miben más? Ugye az egy ötnapos.
Így van. Annyiban más a tábor, hogy alapvetően a cserepesházi tábor az napközi jelleggel működik, és az a színkörösöké. Na most természetesen nyitott, tehát akinek kedve van belekóstolni mindenféle érdekes dologba, ami a színházzal kapcsolatos, vagy egyszerűen jól akarja érezni magát, és nem is a színház miatt, csak mert játszani szeret, mert önfelett, mert jól akarja eltölteni az idejét, nyugodtan beiratkozhat ebbe a táborba, és ha megtetszik neki a dolog, akkor nyugodtan jöhet ősszel hozzánk tovább, de az se baj, hogyha csak a nyári táborra jön el, aztán azt mondja, hogy na, ez nem az én világom, vagy most nagyon jó volt, de én évközben nem akarok ezzel foglalkozni. És akkor az is teljesen természetes. A nagyoknál pedig elutazós tábort terveztünk. Nagyon helyes kis táborhelyen voltunk, ez a Morgó, Kismaroshoz tartozik, kisvasúttal mentünk oda, igen, tehát ahogy leszálltunk Kismarosról, ott van egy kisvasút, és akkor elmentünk Morgóig, ott van egy nagyon jó kis tábor, és mi ott készültünk tulajdonképpen az Übüsségeink kora című darabbal, amit ugye a nagyok csinálnak, és azzal úgy készültünk elő, hogy ugye folytathatjuk majd az évad során. És ennél a tábornál az volt, hogy direkt az Übüre készültünk, tehát ide nem jött idegen, illetőleg amit meséltem, hogy visszajött egy régi tagunk, aki hát nehezen létezett Pogácsa az arénában nélkül, és akkor így ő bekapcsolódott az Übüségeink kora című darabba, és akkor már folytatta is velünk. De most így elgondolkozom, tehát ha valaki el szeretne jönni a táborba úgy, hogy az elutazósba a nagyokkal, akkor szerintem ennek se lenne akadálya.
Szóba került itt a különleges név. Megtudhatnánk, hogy ez honnan származik?
Pogács az arénában. Hát ez nagyon érdekes. Én annak idején Pogácsa bohóc voltam, egy önálló gyerek műsorban. Ez pedig a Horgas Bélának. Muszáj fújni.
Igen. Jó, akkor... Szóba került már a különleges név, Pogácsa az arénában. Honnan származik?
Ez nagyon érdekes, mert én nekem volt egy önálló gyerek műsorom, mégpedig a Horgas Bélának az Én cirkuszom című könyve alapján. Én abban egy bohóc voltam, bohóc ruhában mondtam a verseket, abban bekerült néhány saját versem is, néhány dal, és ez a Pogácsa bohóc, ez így évekig kísért engem. Majd a Harlekinből eljöttem, mert eleinte én a Harlekinben tanítottam, az egy gyerekszínház volt, és onnan én eljöttem, mert nagyon-nagyon sok csoportom volt, és nagyon lefárasztott színház mellett, és önálló csoportom lett, megpróbáltam, milyen az, amikor önálló csoportom van, és béreltem egy helyet az Aréna stúdióban, ez a Szondi utcában volt a 6. kerületben, és ugye az Aréna stúdiónak volt egy saját csapata. És hogy a mi gyerekeinket megkülönböztessem attól a csapattól, ezért kigondoltam, hogy mi lenne, hogyha a Pogácsa mint név szerepelne, és ettől lett a Pogácsa az arénában. Ez a mi történetünk. És akkor a színkör után megjött a stúdió is, de nem vált, tehát hogy mondjam, nem olvadt össze, tehát muszáj voltam érzékeltetni, hogy a nagyok azok meg stúdiósok. Igen. És akkor így lett Pogácsa az arénában színkör és stúdió. Igen ám, de én közben a Hold Világ Kamara Színházat elkezdtem vezetni, illetve előtte még a Hold Színháza című alapítványi színházat, a Kecskeméti Mozgásszínházból alapítottuk Malgot István vezetésével. És amikor kiderült, hogy megpályáztunk Ez a pontos. Megpályáztunk, és megkapjuk a 16. kerületi világmozit, akkor a hold meg a világ összekapcsolódott. Jaj. Ez is egy különleges dolog, és így lett holdvilág. És attól lett kamaraszínház, hogy ez egy pici mozi volt 125 férőhelyjel, és ezt mi alakítottuk át a mozit színházzá. Mi az túlzás? Hát a fiúk. Meg szakmai segítséggel, hát ugye ott mindenféleket kellett csinálni. Na mindegy. És amikor kiderült, hogy a színházi feladat nagyon sok, akkor a színkört behoztam a mi színházunkba, és innen kezdve nem béreltem máshol, és utaztam 16. kerületből a 6. és időt veszítettem nappal, hanem akkor itt folytattam a színkörös tevékenységet, és akkor így a Holdvilág Kamara Színházban működtünk, aminek aztán volt egy olyan előnye is, hogy azokat az előadásokat, amiket esetleg gyerekekkel valósítottuk meg, tehát gyerekszereplőkkel lettek, a saját gyerekeinkből hát tulajdonképpen ki tudtunk állítani, mert hát ők meg nagyon ügyesek voltak, és ők megorientálódtak a színpad felé.
Ön Judit ugye a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője, igen, színész is, rendező is. Nézzünk egy kicsit a felnőttek világából. Mi az, amivel most készülnek, aminek bemutatója lesz?
25 éves a színházunk. Ebben az évadban leszünk 25 évesek. És arra gondoltunk, hogy egy jelentős produkciót fogunk ennek kapcsán bemutatni. Ez pedig az Egy szerelem három éjszakája című nagyon gyönyörű mű, amit Hubay Miklós írt, Vas István írta a verseket, és Ránki György a zenét. És azt kell róla tudni, hogy ez Magyarországon az első musical volt, az első magyar musical. Úgyhogy ezt egyébként lehetett látni filmen is, mert megfilmesítették, a régi Petőfi Színházban játszották, és hát olyan nevek játszottak például a filmben, mint Darvas Iván, Latinovics Zoltán, és Sinkovics Imre, Vencel Vera volt például a főhős lány. Úgyhogy nagy fában vágjuk a fejszét, de nagyon felemelő a darab. És éppen ma beszéltem a jogtulajdonossal, és úgy néz ki, hogy sinen lesz az előadás, aminek a bemutatója december 19-én lesz, a jelenlegi játszóhelyünkön, a 13. kerület Angyalföldi József Attila Művelődési Központban, mert közben mi 2012-ben elköltöztünk a 16. kerületből. Úgyhogy most máshol játszunk, de a gyerekekkel változatlanul Zuglóban vagyunk, a színkörrel és a stúdióval. Amit még a színházról elmondanék, hogy nagyon sok gyerekelőadásunk van, és amíg itt voltunk a 16. kerületben, addig Zuglóból is nagyon sokan jöttek. Úgy látszik, hogy most már messzinek találják azt a 13. kerületet, bár ezt egy kicsit nem érzem, hogy mondjam, jó indoknak, hogy miért nem hozzák a gyerekeket oda innen a színházba, mert én emlékszem, amikor Kaposvárra jártam színházat nézni, és az Budapestről egy kicsit messzebb volt. De semmiféle szemrehányás, csak azért lenne jó, ha színházban is hoznák a gyerekeket a tanárok, óvónénik, és az a tapasztalat is, hogyha hozzák, akkor könnyebben lehet őket kezelni. Sokszor van olyan előadás, ami kapcsolódik például a tananyaghoz, például a Mátyás király és a Cinkotai kántort játszok, ugye 555 éve koronázták meg Mátyás királyt, nagyszerű alkalom, hogy megnézzék nálunk az előadást. Az Árgyélus királyfit felújítjuk, az pedig csodálatos, autentikus magyar népzene, Selmeci György jó voltából van benne, Margot István írta át egyébként ezt a Gyergyai Albert által megírt darabot, és úgy dolgoztuk fel, ő úgy dolgozta fel, hogy Krizsa János székely mondái alapján a szófordulatokat is úgy írta meg, hogy ezek így benne legyenek, úgyhogy ez is nagyon szép. De a klasszikus mesék, Hamupipőke, Holleanyó, Ágacska, a segítségember, ami az állatszeretetről szól, például az is a műsorunkon van. Tehát rengeteg előadásunk van, ami a szülőknek, a gyerekeknek, a pedagógusoknak élmény, és ráadásul a felnőttek esetleg még meg is találhatják bennük a saját gyerekkorukat. Úgyhogy a mese az kortalan, és mindenkinek szól.
Koltai Judit, a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője, színész, rendező. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
És telende, és nyaranda, nincs ital jobb, mint a planta. Hald az újkor szent parancsát, ha te ázol itt a plantát.
Halló, vezérigazgató úr! Itt a Magyar Költészet színe java. Egy költői verseny eredményét tolmácsolom.
És telente, és nyaranta, nincs ital jobb, mint a planta. Hald az újkor szent parancsát, ha te ázol itt a plantát.
Ezt nevezem én ihletnek?
Azt mondja, neki tetszik.
Zseniális, ugye kérem, tudtam, ezzel fegnél alul nem adom. Benne van kérem az új Európa, a parancsuralmi rendszer határozottsága, végső győzelem, ez valami idilli.
És nyaranta, és telente, nincs ital jobb, mint a...
Nem jön ki a rím.
Ezt hallgass meg. Hát a demokraták, plutokraták, igyák csak az angol teját, se de merden nem így, aki győzni akar, plantát iszik minden magyar. Hely, de planta, 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 új Európa, győz a planta, hely, de planta, szőke párta, össze matta, mörge planta. Ez volt az első vers, amit meggyőződésem ellenére írtam. Most lekötöm magam.
Azt mondja neki, a grüncsillár tetszik, gyerekek, hogy van az a grüncsillár? Grüncsillár!
Jó a kedvem, helytillárom, grüntöl vettem a lacsillárom.
Jó a kedvem,
jó a kedvem,
helytillárom,
grüntöl vettem
a lacsillárom.
Ilyet, ilyet, gyerekek, grüntöl vettem, plantát vettem, minél blödebb a gyerekeim, az életetekről van szó.
Plantát
mi? Plantát mi?
Egészségben nem
ártalmas. Vezérigazgató, nem negatívumot kér, hanem pozitívumot.
Mit?
Pozitívumot.
Hát mindjárt megmondom, hogy mit kap pozitívum.
Te tudsz valami pozitívumot? No!
Fegyverünk a
planta, planta,
italunk
a
planta, planta.
Cinikus!
Kapjunk planta, kapjunk planta, éjjel, éjjel, éjjel a planta.
Szakmai gyerekek, azt fejezzétek ki, hogy a műtő a jobb az igazi teánál. Ezt kívánják tőletek a planta élvezők.
Kapjunk landra, műlandra, éjjel, éjjel, hely a planta.
Műland az nem jó.
Kapjunk landra, műlandra,
éjjel,
éjjel, hely a planta.
Ezt én nem is tolmácsolom a vezérigazgató úr felé.
De most kit képviselsz, minket vagy őt?
Őt!
Jobb a műnap, mint a nap, anyagnál a műanyag, fogsornál a műfogsor, doktornál a műdoktor.
Ez az, gyerek, ilyen, 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 ilyen.
Csak azért is műlandra, műlandra, de műlandra, kapjunk lantra, műlandra, éjjel, éjjel a planta.
Ez az, ennek már van dinamikája, bele!
Jobb a műnap, mint a nap, anyagnál a műanyag, fogsornál a műfogsor, doktornál a műdoktor, gyükszennél a műgyükszem, szabszennél a műzöccem,
nemzetnél a műrendszem,
nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzetnél a műrendszem, nemzet